Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 358. énekünket énekeljük. A 358. énekünket énekeljük el végig. A Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. Mind a 8 versével énekeljük el. Tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy ma este is hódolattal állhatunk meg előtted, aki eljöttél erre a földre, aztán visszatértél a dicsőségbe, az Atya jobbjára ültél. Köszönjük, hogy ott vagy most is és uralkodsz az egész mindenség fölött, így mi fölöttünk, a mi életünk fölött is. Köszönjük te néked, hogy most, mint teremtményeid, megváltottaid, jöhetünk hozzád, és hódolhatunk előtted. Örökké való fejedelmünk, dicsőség királya, Úr Jézus Krisztus. Kérünk téged arra, hogy szent lelked által szólj hozzánk az igédből, és engedd, hogy szavadat megértsük, és akarjuk is azt, amit te akarsz. Köszönjük, hogy eljöhettünk most azért, hogy ünnepet szenteljünk, és tereát tekintsünk ebben az órában. Kérünk, hogy tedd áldott együtt létünket. Ne engedd, hogy hiába eltöltött idő legyen itt a templomban, a veled való közösség, az egymással való találkozás. Könyörgünk azért, hogy csendesítsd el a mi szívünket. Sokféle gondolat kavarog a lelkünkben, a szívünkben, sokféle indulat van a lelkünk mélyén. Kérünk, hadd legyünk most belsőleg csöndben, hogy meghallhassuk és megérthessük a te szavadat. És kérünk arra is, hogy bocsáss meg mindazt a bűnt, amivel a mai napon is megszomorítottunk téged, és ami megakadályozhatja, hogy megértsük, meghalljuk a te hangodat. Kérünk téged arra, hogy tisztogass meg a szívünkbe, a lelkünkbe, egészen bennünket, és tégy alkalmassá arra, hogy hinni tudjunk és követni tudjunk téged. Kérünk, hogy legyél itt velünk, és áld meg a mi együttlétünket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a zsidókhoz írt levélből olvassuk. A zsidókhoz írt levél 4. részéből, a 14. verstől a 16. versig. A zsidókhoz írt levél 4. részében, a 14. verstől a 16. versig ezt olvassuk. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Kedves testvéreim, ma Jézus mennybe menetelére emlékezünk. Arra a történelmi eseményre, amikor Jézus a mi földi világunkból átment az Isten számunkra láthatatlan világába, hogy ott, mint egyedülálló főpap szolgáljon népe az egyház érdekében. Ez a történelmi esemény, amire most emlékezünk, az Úr Jézus földi életútjának bizonyos értelemben a lezárása. Hiszen azzal kezdődött az ő földi életútja, hogy elhagyta dicsőségét, és áthatolt az egeken lefelé. Eljött Márián keresztül, hogy szenvedjen, meghaljon a golgotai kereszten egyháza üdvösségéért. A feltámadása után 40 nappal viszont újra áthatolt az egeken, immár visszafelé, és visszatért abba a dicsőségbe, onnan jött. Voltak éppen, arra gondoltam, hogy ahogyan ünnepeljük a csodálatos földre jövetelét, ugyanúgy kellene, hogy ünnepeljük a csodálatos visszatérését a mennyek országába. Sajnos a Krisztus földre jövetelét sokkal nagyobb külsőségek között ünnepeljük, mint a Jézus visszatérését a mennyei dicsőségbe, és ez egy kicsit azt is jelzi, hogy a keresztjének Krisztust egy kicsit a világ szerint ünneplik, mert a világ az, amelyik nagyobb feneket kerít Jézus földre jöttének, hát akkor mi is nagyobb feneket kerítünk neki, és annak az ünnepnek, meg aminek a világ kisebb feneket kerít, annak mi is kisebb feneket kerítünk. Pedig ez így nem jól van. Ez így nem jól van. Lehet, hogy a mennybe menetel ünnepén is két istentiszteletet kellene tartanunk. Mert amilyen nagy ünnep Jézus földre jövetel a megváltásunk érdekében, ugyanolyan nagy ünnep a visszatérése a dicsőségbe. Ugyancsak az üdvösségünk érdekében. Hát ünnepeljük mi is úgy odaszántabban ezt az ünnepet. És bárcsak a lelkünkben nagyobb hangsúlyt kapna a feltámadásnak, illetve a mennybe menetelnek az ünnepe, vagy ünneplése. Visz egy kicsit az igéhez kanyarodva, Jézus mennybe menetelének volt egy történelmi előképe. A zsidók Isten tiszteletének az egyik legfontosabb része volt, amikor a főpap évente egyszer a templomnak a legbensőbb részébe, a Szentek Szentjébe lépett, ott állt a szövetség ládája, az Isten trónja, ahogy mondta, És ott a főpapa az áldozat vérét a szövetség láda tetejére öntve elvégezte az engesztelő áldozatot, bemutatta az engesztelést a népért. De ez a főpap által véghez vitt szolgálat az árnyéka volt annak, amit Jézus tett a népért. Jézus, az Isten fia, áthatolva az egeken, lentről fölfelé, az Isten tróntermébe lépett, az Isten közvetlen közelébe lépett, hogy a vérét, föláldozott életét bemutassa Istennek, az atyának, és elvégezze népe érdekében a főpapi szolgálatát. Így kezdődik ez az ige, amit felolvastunk, hogy lévén annak okáért nagy főpapunk. Nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken. Hát Jézus mennybe menetelét a Szentlélek így írja le nekünk ennek a levélnek, a zsidókhoz írt levélnek az első részében, hogy imár fölment és ült a felségesnek jobbjára a magasságban. Ült a felségesnek jobbjára a magasságban. Ugyanebben a levélben a 9. részben nem kézzel csinált szentélybe az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Tehát van egy ószövetségi előképe Jézus mennybe menetelének. Most már az nekünk nem fontos. Nekünk az a fontos, hogy a mi főpapunk, az Úr Jézus bement a mennybe. És hogy megjelenjék az Isten színe előtt, érettünk. Vagy ahogy másképpen kifejez az írás, hogy ült az Istennek a jobbjára. A mi érdekünkbe. Itt emlékezzünk meg mindjárt a bevezetőben arról is, hogy Jézus még egyszer el fog jönni erre a földre. Nagy szenvedésekre jött el először, alázatos alakban, másodszor nagy dicsőségben fog megjelenni. Azért, hogy ítéletet tartson a világ fölött, és újjáteremtse a mindenséget. Most, amikor a mennybe menetelére emlékezünk, erre a második eljövetelére is emlékeznünk kell. Még egyszer el fog jönni. Ahogy az első beteljesedett az ígéretei szerint, a második is be fog teljesedni az ígéretei szerint. Ezért ezt ő maga is megígérte. Olvassuk a Jelenések könyvében, hogy így szól, bizony hamar eljövök, és erre az ő egyháza így felel, hogy ámen, bizony jövel Uram Jézus. Tehát ezt mondjuk mi is neki, ezen a mennybe meneteli ünnepen, hogy te elmentél, most ott vagy, hogy megjelenjél az Isten színe előtt érettünk, de megígérted, hogy még egyszer eljössz. Hát jövel Uram Jézus, jövel Uram Jézus. Nos, nézzük most, ott hagyva egy kicsit a második eljövetelének a gondolatát, hogy mit is ír ez az ige, amit felolvastunk. Mit tett Jézus? Azt olvastuk itt, hogy áthatolt az egeken. Azt jelenti a kifejezés, amit keresztül ment az egeken. Keresztül ment az egeken. Az egek, az a Bibliában az Isten alkotásai. A te kezednek művei az egek. Vagyis az egek a teremtett világnak a részei. Amikor Jézus a földön álló tanítványai közül fölemelkedett, és eltűnt a szemük elől, akkor Jézus a teremtettségnek az alsóbb rétegéből, ilyen képletesen fejezi ki magát az írás, hogy megértsük, a teremtettségnek az alsó rétegéből átlépett a levegő égbe. Az Efézus 2.2-ben és az Efézus 6.10-ben olvassuk a teremtettségnek erről a szférájáról valamit. Tehát a levegő égről. Ezeken a megnevezett helyeken ugyanis a levegőbeli hatalmasságról esik szó. Levegőbeli hatalmasság fejedelméről, illetve a másik igején a magasságban lévő lelkekről olvasunk. A magasságban. Tehát olyan kísértésünk van itt is, hogy kezdjünk spekulálni, de nem szabad spekulálnunk. Viszont el tudjuk képzelni egy kicsit, hogy Jézus a hazafelé vezető útján először is elhagyta a látható világnak a szféráját, ezt a kozmoszt, amit mi is látunk, meg tapasztalunk, és először átkelt az ő félelmetes ellenségének, illetve annak a seregének a táborán, mint hogy egyszer Dávid átment Saul táborán. Jézus átment a sátánnak és a démonoknak a táborán, akikről ez a két efézusi levélből idézett igehely is szól. Ez a szféra az emberek elől, a mi szemünk elől is ugye rejtve van. Mi nem látjuk a levegőbeli hatalmasságokat, meg fejedelmségeket. Mi ezekből nem tudunk semmit látni, érzékelni, de a Biblia azt mondja, hogy ezek léteznek. És ha mi hívők vagyunk, akkor hiszük a Bibliának, hogy ezek léteznek. Különös azért az, hogy ennek a levegőbeli hatalmasság, illetve az ő szolgái, seregei, a démonok csak lesték, hogy így mondjam, hogy Jézus, mint egy győztes úr, átmegy közöttük. Átmegy közöttük. Az ő legyőzőjük átment közöttük. Mert a kígyó fejére taposott a Krisztus, és a démonok le vannak győzve. Ez egy legyőzött vert sereg, akik csak nézték, hogy Jézus átmegy közöttük. Az egek kifejezéssel aztán a zsidókhoz írt levél 8. részébe találkozunk, ahol viszont már az Isten lakhelyeként szerepelnek az egek. Az Isten lakhelyeként, az örök dicsőség helyeként. Amikor Jézus tehát áthatol az ellenségeinek a táborán, szinte talán úgy képzelhetjük, hogy utána egy másik szféra következik, az ő szférája, ahol már az ő általa létrehozott teremtmények, tökéletes teremtmények, az angyalok, az angyal fejedelemségek, angyali seregek vannak. Jézus mintegy azok között is átmegy, az egeken átmegy. A tökéletes teremtményeknek ezen a különös világán, amit ugyancsak nem tudunk érzékelni, csak a Biblia beszél róla, hogy van egy ilyen, hogy az egek. Hát Jézus ezen is, így olvastuk, hogy átment, áthatolt az egeken, áthatolt a tökéletes angyalok körén, és túllépett rajtuk. Különös azért ez, hogy Jézus ezen az útján, hogy megy vissza az ő örökké való dicsőségébe, senki nem tudja megállítani. Nem is szóba se jön, hogy bárki odaáll elé, hogy bocsánat, nem megysz tovább. A sátán, vagy a démonok, hogy útjába állnak, hogy itt bizony nem fogsz tovább haladni, vagy a tökéletes Mihály, vagy nem tudom melyik arkangyal, hogy odaálljon el, és azt mondja, ide te nem léphetsz be, mert ide semmi tisztátalan nem léphet be. Senki nem állítja meg Jézust. Nincs egy határ, nincs egy sorompó, ami útjába állna, ugye? Megy, és áthatol nem csak az ellenségei, hanem az ő hódolóinak a körén is. És végül elér az Isten dicsőséges jelenlétébe. És ezt úgy tudjuk csak elképzelni, hogy mintegy az egész teremtettség fölé emelkedik. Nem tudom én sem máshogy kifejezni. Túllép a teremtettségen. Egyszerűen mindenki láthatta, emberek is láthatták Jézusnak a mennybe menetelét, akik ott voltak, látták. A démonok, a sátán seregei, maga a sátán is láthatta. Az angyal fejedelmek, az alsóbbrendű angyalok, ők is látták. De Jézus mindezeken átmegy. És visszamegy az Istennek, a teremtetlen valóságnak, az öröktől fogva létezőnek, az örökké valónak a dicsőséges jelenlétébe. Az, hogy áthatol az egeken, ez ezt jelenti, hogy Jézus fölmegy mindenek fölé. Mindenek fölé emelkedik. Érdekes az is, hogy itt a Szentlélek úgy fogalmazza meg, hogy nem vitetik Jézus ezen az úton, mint hogyha megfogta volna az Atya és fölemelte volna, hanem ő maga megy. Tehát ő maga hatol át az ellenségei táborán is, és a legyőzöttek táborán, és a hódolói táborán is. Ő maga megy vissza az Isten dicsőségébe. Emelkedik fel oda, ahonnét leszállt. Az Efézusi levélben olvassuk, hogy az pedig, hogy felment, mit jelentene mást, mint hogy előbb alá is szállott a föld alsóbb rétegeibe. Aki felment, ugyanaz, aki előbb leszállott. Aki leszállott, ugyanaz, aki fel is ment. Feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. És a zsidókhoz írt levélben, ő magasságosabb lőn az egeknél. Mint hogyha fölment. Jézus a mindenek fölött való személy. Így a Szentlélek testvérek csodálatosan érzékelteti velünk, hogy milyen hatalmas személy az Úr Jézus Krisztus. Milyen hatalmas személy az Úr Jézus Krisztus. Ha mi megpróbálnánk áthatolni a démon, azt se tudjuk, hogy hova menjünk. Mi nem tudunk áthatolni a sátán táborán, meg a démonok seregein, meg az angyalok táborán se tudunk átvonulni, mert sorompók vannak előttük, és mi nem léphetünk be oda. Majd egyszer majd átvonulunk, ha kell. De mi ilyen kis földhöz tapadt kis emberkék vagyunk, akik itt tudunk csak éldegélni. De Jézus hatalmasabb nálunk, sokkal hatalmasabb, mint hogy el tudjuk képzelni. Ott van most az Isten örökké való dicsőségében. Csodálatos dolog ezt így meggondolni, vagy végig gondolni ezt, és meghajolhat közbe a térdünk ezelőtt a Jézus előtt, aki fölment a mennyekbe. És ült az Isten jobbjára. De nézzük egy kicsit tovább, hogy miért emlékeztet erre az apostol. Azért, testvérek, mert erre alapozza a felszólítását, ami itt következik. Mivel nekünk olyan főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Ezt mondja, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Na most ez mit jelent, hogy ragaszkodjunk a valláson? Nem azt mondja, ragaszkodjunk a katolikus valláson, vagy a reformátushoz, nem ezt jelenti. Ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Vagy ragaszkodjunk a hitünkhöz. Ahhoz, amit hiszünk. Ragaszkodjunk az evangéliumhoz. Ez a szó, ami itt szerepel, ezt jelenti, az evangéliumot jelenti, amit hiszünk. Amiről vallást teszünk az embereknek. Ehhez ragaszkodjatok. Calvin azt mondja, hogy nincs miért haboznunk az evangéliumi hitben, melyet Jézus igazolt és szentesített. Félelem nélkül nyugodjunk meg az evangéliumban. Ragaszkodjunk tehát a hitvallásunkhoz, az evangéliumhoz, a hithez, amit kaptunk. Úgy is lehetne ezt fogalmazni, hogy az apostol arra akarja figyelmeztetni az olvasóit, hogy mint egy ölejék a szívükhöz, hogy ragaszkodjanak hozzá, ugye ezt, amelyhez ragaszkodunk szintén, hogy magunkhoz szorítjuk. Magunkhoz szorítjuk. Szorítsátok magatokhoz a Krisztust, az evangéliumot. Azt a hitet, amit kaptatok az evangélium által, vagy az evangéliumban. Szorítsátok magatokhoz. Úgy is lehet kifejezni ezt, amit itt akar mondani az apostol, hogy erősen tegyetek is bizonyságot a környezetetekben az evangéliumról, Jézusról, a hitről, amit hisztek. Így is föl lehet ezt fognunk, és ez nagyon valószínű, hogy inkább ezt jelenti. Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, nem csak azt jelenti, hogy szorítsuk magunkhoz Jézust, az evangéliumot, hanem azt, hogy álhatatosan hirdessük őt az embereknek, hogy beszéljünk a hitről, az evangéliumról az embereknek, amit mi hiszünk, mondjuk el neki. Nem csak úgy mondjuk el, hogy a szavainkkal elmondjuk, sokszor beszéltünk már erről, hogy a szavainkkal is el kell mondani. De az életünkkel is el kell mondani. Az életünkkel is el kell mondani. Lehet, hogy a szavainkkal nem mondhatunk semmit, mert nem kíváncsi rá senki. Jézusról akarunk beszélni. Hát adjatok csöndbe, maradjatok csöndbe, ne beszéljetek róla. De a cselekedeteinkkel beszélhetünk róla, ahogy egy másik emberhez közelítünk, ahogy beszélünk vele, ahogy kezeljük az ellenségeskedését, ahogy szeretjük, ahogy megbocsátunk neki, ahogy türelmesen hordozunk. Mindezzel Jézus tanúsíthatjuk felé. Tegyétek egyértelművé, hogy ti Jézus oldalán álltok, mint hogyha ezt mondaná az apostol, az olvasóinak. Ne legyen senkibe kétség, hogy ti kinek a pártján álltok. Ragaszkodjatok a hitvallásotokhoz, mert az a Jézus, akiről ti beszéltek az embereknek, akiről az evangélium szól, ilyen hatalmas személy. Nem valami jelentéktelen figura, hanem egy ilyen hatalmas, aki áthatolt az egeken. Ezért ragaszkodjatok a hitvallásotokhoz. Eznek a dolognak ott lesz súlya az olvasók számára, vagy ott értjük meg ennek a súlyát, hogy milyen jelentősége volt ennek az olvasók számára, hogy ezek az olvasók, ezek már sok üldöztetésben részesültek. A zsidókhoz írt levélben, ugye olvasok a 10. részben, hogy nagyon sokat bántottak már ekkoriban a hitük miatt, ezek közül a hívők közül. Súlyos bántalmazásokban, anyagi, erkölcsi, mindenféle hátratételekben volt részük. És amikor ilyen üldözések támadnak az evangélium miatt, a Krisztus miatt, akkor az ember gyenge, és hajlik arra, hogy hát ott hagyja az egészet. Hogy lemondjon róla, vagy hát ilyen kompromisszumokat kössön. Istentelen kompromisszumokat kössön. És kezd, hogy nem ragaszkodom annyira Jézushoz és a róla szóló tanúságtételhez. Nem akarom annyira egyértelművé tenni azt, hogy én hol állok, és kinek az oldalán állok. Mert ebből bajom lesz. És akkor kezdtek visszahúzódni, és akkor jön az apostol, hogy álljatok meg. Hát kicsoda a mi urunk? Kiről szól az evangélium? Nem arról a valakiről, aki a legnagyobb a mindenségben, aki az egész teremtettség fölött áll. Hát nehogy már egy kis szenvedéstől megijedjetek, meghátráljatok. Ragaszkodjatok hozzá, képviseljétek őt az életetekkel, a szavaitokkal, hirdessétek őt. Ragaszkodjatok a vallástételetekhez. Nos, hát én úgy gondolom, testvérek, hogy hozzánk is szól ez a biztatás azért. Nekünk is látni kell, hogy a mi Jézus Krisztusunk, akiben hiszünk, nem egy kis jelentéktelen valaki, hanem egy hatalmas valaki, és bizony mi is olyan gyengécskék vagyunk, hogy nagyon könnyen kötünk mindenféle kompromisszumokat. Ha kicsit már kiderül, hogy valami kis hátratétel, vagy kiközösítés, vagy gúny, vagy nem tudom, mi ér bennünket a Krisztus miatt, hát akkor már kezdjük úgy elhallgatni, hogy mi kik vagyunk, meg nem egészen úgy csináljuk, hogy tudjuk, hogy csinálni kellene, meg nem képviseljük úgy, ahogy képviselni kellene, akkor kezdjük úgy alkalmazkodni a hitetlenek elvárásaihoz. A stílusunkba, a beszédünkbe, a viccelődésünkbe, meg sok egyébbe is. Szóval ragaszkodjunk a Krisztushoz, akkor is, hogyha ezzel ilyen nehézségek járnak, ha problémákba ütközünk emiatt. Ragaszkodjunk a vallástételünkhöz, amit Jézus Krisztusról szól. Olyan jó lenne, ha teljesen egyértelműen tudnák mi rólunk azt, hogy mi hívő emberek vagyunk, hogy egyértelmű lenne mindenki számára. Számomra őszintén megvallom, hogy kétséges, hogy rólunk tudják ezt. Nem tudom, hogy ezt, akinek nem inge, ne vegye magára. De hát mindenki vizsgálja meg magát, hogy szokták mondani, hát ha illik rája. Hogy vajon mennyire egyértelmű, mennyire világosulunk az évfolyamtársak, az iskolatársak, nem tudom kik között, hogy jó lenne, hogyha biztos vannak emberek, akik előtt egyértelmű, de vajon nem lehetne több ember előtt egyértelmű ez a dolog? Nem lehetne egy kicsit több ember előtt világosabb, hogy mi kihez tartozunk, hogy kiben hiszünk, hogy mit hiszünk? Nem lehetne azt egy kicsit hatékonyabban, vagy erősebben, vagy hangosabban képviselni? Én csak úgy kérdezem most. És mindenki vizsgálja meg ebbe a szívét, hogy ő hogy mintál ezzel a dologgal. Na, kicsit tovább lépek. Mit juttat eszünkbe ez a biztatás, amit az apostol mond? Testvérek, úgy látom, hogy amikor ezt olvasták a levél olvasói címzetjei, hát eszükbe jutott, hogy mi milyen sokszor nem is ragaszkodtunk a hitvallásunkhoz. Milyen sokszor nem ragaszkodtunk mi a hitvallásunkhoz. Nem tettünk mi bizonyságot Jézus Krisztusról. Se szóval, se tettel. Mert hát igen, féltünk. Gyarlók voltunk, gyengék voltunk, aszteneia, aszténiások voltunk. Ez az eredeti szó itt. Erőtlenek, gyengék voltunk, és nem tettünk bizonyságot. Persze lehet, hogy valakinek nem ez jut az eszébe, hogyha ilyet olvas. Lehet, hogy valakinek az jut eszébe, hogy kihúzza magát, és azt mondja, ha, kikérem magamnak, én róla mindenki tudja, hogy hívő vagyok, bocsánat. Elnézést, tiszteletes úr. Ennél jobban, hogy én csinálom, nem lehet csinálni. Hát lehet, valakinek ez jut eszébe, jusson eszébe ez. De lehet, hogy valakinek az jut eszébe, hogy nem biztos, hogy rám illik ez a dolog. Én lehet, hogy nagyon is gyenge voltam. És amikor kellett volna ragaszkodnom a hitvalláshoz, a Krisztushoz, az evangéliumhoz, szóban és tettben, a hétköznapi élet forgatagában bizony nem csináltam. Hanem féltem a kellemetlen következményektől, börtöntől, büntetéstől, vagyonelkobzástól, család elvesztésétől, kiközösítéstől, mitől. És én ehhez gyenge voltam, hogy vállaljam ezeket a nehézségeket. És bizony, meghátráltam, nem ragaszkodtam én, nagyon könnyen elengedtem a hitvallást, a Krisztust, az evangéliumot. Nagyon könnyen. És éltem úgy, ahogy a hitetlen pogányok elvárták. Beadtam a derekamat, megalkottam velük, ebben is, abban is, kompromisszumokat kötöttem velük. És hát lassan a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel nagyon kis szűk körre koncentrálódott körülöttem, arra néhány emberre. És bizony, hát én nekem itten van némi kis mulasztásom ebbe a dologba. Lehet, testvérek, hogy ez akkoriban is ott eszébe jutott néhány embernek. Meg lehet, hogy itt is eszünkbe jut nekünk. És lehet, hogy egy kicsit bele is sajdul a szívünk. Hogy hogyan lehettem én olyan gyáva, olyan aggodalmaskodó, olyan félelmes szívű, hogy nem ragaszkodtam a hitvalláshoz. Hogyan is lehettem én ilyen? Vajon hogyan jutottam oda én, hogy ezt a Krisztust, aki áthatolt az egeken, én elkezdtem, mintha olyan szégyenletes figura lenne, elkezdtem szégyelni. Őt, aki nem szégyelt engem, én meg... Ez, hogyha az emberre rászakad, testvéreim, akkor azt mondom, hogy ebben bűnbánatra juthat valaki. Ebben bűnbánatra juthat, mert ez nem egy olyan egyszerű dolog, hogyha valaki nem ragaszkodik a hitvalláshoz, akkor ezzel bűnt követ el, mert megszeg egy bibliai törvényt, egy jézusi parancsolatot. Az úgy szól, hogy ragaszkodjatok a hitvalláshoz. Ha nem ragaszkodok, bűnt követek el. Bűnt követtem el. A lélek félelme, a szomorúság... való félelem, a haláltól való félelem, mitől való félelem, erőt vett rajtam, és kész. Nem ragaszkodtam a hitvalláshoz. Bűnt követtem el. Van-e számomra bocsánat? Testvérek, olyan jó itt arra figyelnünk ebben az igében, hogyha tényleg emészt minket valamiféle bűnbánat azért, mert nem úgy tettünk bizonyságot Jézusról, hogy kellett volna, hogy mert féltünk, vagy aggodalmaskodtunk, vagy bármi volt bennünk, olyan jó itt azt észrevennünk, hogy Jézus együtt tud érezni velünk. Itt is egy olyan ismert szó szerepel, a szympateó. Szympateó, együtt szenvedni, együtt érezni. Hogy Jézus, akihez mi fordulunk a bűneink miatt, a vétkünk miatt, az egy... együttérző személyként áll előttünk itt ebben az ige szakaszban. Együttérző személyként. Olyan nehéz ebben a világban ma egyébként ugye az emberek között is együttérző szívre találni, bár az ember olyan nehézségben van, akkor olyan rosszul is esik ez neki, hogy hát igazán senki nem érez velem együtt, ugye? Nem ért meg engem senki, mert miért nem értenek meg? Annyira magamra hagytak, egyedül hagytak engem. Nincs egy együttérző ember körülöttem. Ez nem jó az embernek. Nem jó, ha szomorú, és nem jó, ha boldog. Mert az is rossz, ha az ember olyan majd kicsattan a boldogságtól, és nem tudja senkinek elmondani, mert nem érdekel senkit. A mai világban annyira, sokszor látjuk ezt az önzés, annyira elhatalmasodott az embereken, hogy nem tudnak együtt érezni egy szenvedővel. De az örvendezővel se tudnak együtt örülni, mert az meg irigylik. Hogy annak most sikerült én meg... És az egész nem tud sírni a síróval, és nem tud örülni az örülővel az ember. Nincs együttérzés. És ez rossza az embernek. Itt meg Jézus milyen? Ő benne meg van együttérzés. Amikor ott tipródunk, hogy ezt elmulasztottuk, nem ragaszkodtam én a hitvalláshoz, se itt, se ott, se amott. Egy csomó bűnt követtem el, mulasztást követtem el. Hát hova menjek a bűneimmel? Jézushoz fordulok. Akkor Jézusban egy együttérző személlyel találkozunk. Egy részvédteljes személlyel. Aki azért tud hozzánk így viszonyulni, mert ő is átélte ugyanazt. Mert ő is itt volt ezen a földön. És amikor fölvette az emberségünket, fölvette a mi aggodalmainkat is, meg sok egyéb, ezekkel ő is megpróbáltatott. Jézusban emberi érzések voltak. Félelem, és egyéb dolgok megfordultak bennő, ezeket személyesen megismerte. Ha nem jött volna erre a földre, nem ismerné ezeket az érzéseket, de megismerte. Őt valósággal ember lett, és amikor mi hozzájövünk tele ilyen bűnökkel, meg gyötrelmeinkkel, meg lelki problémáinkkal, akkor együtt tud velünk érezni. Együtt tud velünk érezni. Ha csak arra gondolunk, hogy Jézus ilyen hatalmas, fenséges királyuk az egész mindenség fölött van, akkor az egy kicsit olyan rémületes is lehet az embernek. Nem, hogy jött egy hatalmas nagy úr, és akkor hogy jövök én ahhoz, hogy ott megjelenjek, meg kérjek tőle valamit, vagy hozzáforduljak, de olyan jó ez, hogy belejön ez a szín Jézusnak az alakjába, hogy ő ugyanak nem csak fenséges, hanem még végtelenül együttérző velünk. És meg tud indulni a mi nyomorúságainkon. Ez nem azt jelenti, hogy egyetért a bűneinkkel, de hogy amikor mi hozzámegyünk a bűneinkkel, a problémáinkkal, akkor nem egy ilyen hideg, rideg, kemény, fenséges úrba ütközünk, aki nem érez velünk semmi, nem tud velünk együtt érezni egyáltalán, vagy nem is akar. Csak a hideg fenségben ott valahol trónol. Hát ha elbuktunk, testvérek, bűnbánatra jutunk, hozzáfordulunk. Olyan jó ezt, hogy tudni, hogy egy meleg fogadtatásra találunk. Meg tudja érteni azt, hogy mi milyenek vagyunk, meg miért vagyunk olyanok, amilyenek. Nem fogadja el a bűneinket, de nem hidegen, ridegen, irgalmatlanul, távolságtartóan kezel bennünket Jézus. Mire biztat végül az ige? Arra biztat, hogy mivel nekünk ilyen hatalmas és ilyen együttérző Jézusunk van, járuljunk hozzá, bizalommal telve. Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi trónjához, mondja az írás a hívőknek. A kegyelem királyi trónjához. Jézus trónja, vagy az Atyaisten trónja. Itt mindegy most. A kegyelem trónja, honnét a kegyelem jön. Az irgalom árad. Oda kell nekünk fordulni, azaz bizalommal, imádságba szabad megszólítanunk az Atyánkat, vagy az Úr Jézust magát. Én még ezt jobbnak is tartom. Szabad megszólítanunk. Azt jelenti, hogy odajárulni hozzá, hogy megszólítjuk őt. Beszélni kezdünk hozzá. Miért? Azért, hogy először is irgalmasságot nyerjünk. Imádkozunk Jézushoz, hogy irgalmasságot nyerjünk. Az irgalmat a bűneinkre nyerjük, ugye? A bűneinkre nyerjük, mert nem ragaszkodtunk a hitvallásunkhoz. Ebbe is, abba is, amott is. Apró pénzre lehet ezt váltani kinek-kinek, hogy hol nem ragaszkodott, miben nem ragaszkodott Jézushoz. Szükségünk van, mint bűnös hívő embereknek, szükségünk van az ő irgalmasságára. Hát oda megyünk hozzá, és kérjük tőle, és ő együttérző módon irgalmat ad nekünk. Szemrehányás nélkül, irgalmat ad, fejre koppintás nélkül, büntetés nélkül, szósz nélkül. Bűnbocsánatot ad nekünk, megbocsát, megtisztít minket, és ezzel mint egy lehetőséget ad arra, hogy egyszerűen újra kezdjük a dolgot. Mert a kegyelem, az irgalom által újra tudjuk kezdeni a hitvalláshoz való ragaszkodást, a Krisztushoz való ragaszkodást, az élet apró kérdéseibe, az ő akaratának a követéséhez való ragaszkodást. Olyan jó testvérek, hogy a másik dolog, amit itt nyerhetünk a kegyelem királyi székén, nem csak az irgalom, hanem a kegyelem is. És itt meg a kegyelem, én úgy fogom fel, hogy azt arra szolgál itt nekünk, hogy tényleg ragaszkodni tudjunk a hitvallásunkhoz alkalmas időben. Vagyis abban a pillanatban, amikor szükség van arra, hogy megerősítessünk a kegyelemmel, hogy igen, ebben az élethelyzetben, most a mostani körülményeim között is, ragaszkodnom kell a Krisztushoz, és véghez kell hajtanom azt, amit ő kíván tőlem. Akkor, de nincs erőm hozzá, mert megint erőt vesz rajtam ez a félelem, meg ez a rettegés, hogy de akkor mi lesz? Mivel jár ez? Milyen következménye lesznek? Uram, erősíts meg engem, és ő adja a kegyelmét, alkalmas időben való segítségül, hogy ragaszkodni tudjunk a mi hitvallásunkhoz, ragaszkodni tudjunk Krisztushoz. Nem csak irgalmat ad nekünk a mulasztásainkra, hanem meg is erősít a kegyelme által, hogy tudjunk ragaszkodni a hitvallásunkhoz. Hát nagy csoda ez, testvéreim, és nagy kegyelem a részünkre, hogy nem csak Jézus jött el, és ment vissza a mennybe, hanem szinte mi is most már az általa készített úton oda járulhatunk a kegyelem királyi trónjához. Hát fizikálisan nem, de lélekbe, hitáltal mégiscsak nekünk is van egy olyan lehetőségünk, hogy áthatolhatunk az egeken, és rögtön az Istennek a tróntermébe léphetünk, és jöhetünk a bűneinkkel, és nem egy hideg fogadtatásra találunk, hanem egy irgalmas fogadtatásra, egy együttérző fogadtatásra, ami megtisztít, megbocsát nekünk, és utána, sőt, még képessé is tesz arra, hogy na, kezd újra, és kezd el megint. A kegyelem által megerősítelek téged arra, hogy cselekedd azt, ami illik, ami egy hívő embernek szükséges cselekednie. Ragaszkodj a hitvallásodhoz. Magamban ezt a címet is adtam ennek a mostani esténknek, hogy ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert ennek az igének úgy látom a legfontosabb felszólítása. Hát akinek ilyen Jézusa van, aki fölment a mennybe, áthatolt az egeken, fölülemelkedett az egész teremtettség fölé, hát az ragaszkodjon a hitvallásához, ragaszkodjon ez a Krisztushoz, a belevetett hithez, Nem? Tegyünk róla bizonyságot, bátran, az életünkkel, a szavainkkal, bárhol vagyunk, bárkinek, szabadon. És ha nem tesszük, elkeseredhetünk miatta, szomorkodhatunk a saját gyarlóságunk miatt, de szabad Jézushoz mennünk. Szabad bocsánatot kérünk, irgalmasságot nyerünk. És amikor szükségünk van arra megerősítő kegyelemre, akkor meg kegyelmet fogunk nyerni alkalmas időben való segítségül. Hogy ki tudjunk mi tartani a mi Krisztusunk mellett, és hűek maradhassunk az életünk végéig ő hozzá. Vigyük magunkkal ezt a rövid mondatot tehát itt az igénkből. Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te áthatoltál az egeken, innen közülünk indultál és fölmentél az atyának jobbjára. Köszönjük te néked, hogy ezt elmondod nekünk a Bibliában, hogy tudjuk ezt, és higgyük, hitáltal elfogadjuk. Szeretnénk téged magasztalni és téged dicsőíteni, aki az egész teremtettség fölött állsz. Nem csak a földi teremtettség, hanem az egek fölött is állsz. Mindent átfogsz te. Minden a te kezedben nyugszik. Fölfoghatatlan, Urunk, ez, amiről itt beszélünk és gondolkozunk. Nem tudjuk ezt megérteni. Mit is jelent ez? Milyen hatalommal, milyen dicsőséggel bírsz te? De érezzük, hogy valami félelmetes számunkra, lenyűgöző és a mi képességeinket teljesen felülmúló dolog ez. Csak imádni tudunk téged azért, aki vagy. Most is, ebben az órában is, és örökön örökké. És légy áldott azért, Úr Jézus, mert noha ilyen hatalmas vagy, mégis telve vagy együttérzéssel. Köszönjük te néked, hogy hozzánk is, amikor bűneinkkel jövünk hozzád, akkor irgalmasan viszonyulsz. Nem ridegen, nem keményen, nem elutasítóan, nem kioktatóan. Légy áldott ezért a te együttérzésedért. Köszönjük, valahányszor eléd borulunk imádságban a bűneinkkel, a mulasztásainkkal. Mindig ezzel találkozhatunk. És köszönjük néked, hogy a te kegyelmeddel még meg is tisztítasz minket. Nem csak együtt érzel velünk, hanem megmosol minket. Légy áldott a te irgalmasságodért, ami nem szűnik meg a téged félők iránt soha, soha egyáltalán. Köszönjük te néked azt, hogy még nem is csak megtisztítasz bennünket, hanem lehetőséget adsz így az újrakezdésre. Sőt, köszönjük, hogy még a te kegyelmedet is adod, hogy végre tudjuk hajtani, amit te kívánsz tőlünk, és ragaszkodni tudjunk a mi hitvallásunkhoz. Minden üldöztetés ellenére, minden negatív következmény ellenére. Ó, Urunk, hadd éljük át újra meg újra, hogy te a dicsőséges Urunk ilyen szeretettel és kegyelemmel erősítesz és bátorítasz bennünket a hívő életre. Segíts, hogy így ragaszkodni tudjunk mi is minnyájan a hitvallásunkhoz. Köszönjük néked a mai tanítást, köszönjük, hogy ünnepelhetünk téged, és áldhatjuk a te nevedet. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor mi köztünk. Amen. Kedves testvéreim, mivel vasárnap nem voltam itt, nem tudom, hogy mi volt, hogy volt, de én most hirdetem, hogy szombaton, ránk következő szombaton a temetőben takarítanánk. Ezt gondolom elhangzott a hirdetésekben vasárnap is, de nem voltunk itt mindnyájan. És ezért kérem, hogy aki tud, az jöjjön ki a temetőbe. Kirendeltem már szombatra 2 5-köbméteres kukát, és a leglényegesebb, legnehezebb dolgokat már sikerült elvitetnünk a temetőből egy markoló, valami ugye jól összetörte a járdát, de majd azt valahogy helyre hozzuk. Akkor a betondarabok voltak, amit emberi erővel nem is tudtunk volna fölszedni a sírkövesek, ott hagyják állandóan összebetonozva az egész, szóval a leszedett sírkereteket, ott leöntik a maradék betonnal, az egész összeköt, ilyen hatalmas darabok jöttek ott létre. Na, sumasumulom, hogy azt sikerült elvinni, elszállítatni onnan, de hát maradt ott még szemét, amit ki kell mindenképpen vigyünk. A füvet nem kell nyírni, de azért még egy-két helyen ott lehet dolgozgatni. A fő ez a szemét kihordás. Hát ehhez leginkább férfi erőre van szükség, hát hogyha asszonyok is jönnek, ők is találnak még ott valami kis munkát maguknak. Ha tud valaki jönni, akkor szeretettel látjuk. Kell még mindenképpen egy dolgot itt a temetővel kapcsolatban mondanunk, hogy tudnélik a katolikusok hát nehezményezték, hogy a mi temetőnk mindig nyitva van, az övéké meg be van zárva. Azért zárták be, mert hozzájuk betörtek, és a sírokat rongálták, és hát azt kérték, hogy mi is oldjuk meg a kapunknak a bezárását, mert onnan hiába van az övék bezárva, miénkből bemehetnek az övékébe is. Na, lényeg az, hogy mindent megvettünk, ami kell. Most már csak annyit kell tennünk, hogy végig kellene egy kis ásónyi nyomon ásni a kert, a kerítést, a katolikus temető kapujától a mi temető kapunkig, és Lajossal megvettük az összes szükséges kis alkatrészeket, meg mindent, úgyhogy meg tudjuk csinálni. A mi kapunk is ugyanúgy fog nyílni és záródni, mint a katolikus temetőjé. És akkor nem lesz olyan, hogy a miénkbe se tudnak talán bemenni, rongálni, vagy nehezebben tudnak bemenni, ha ilyenre vetemedne valaki. Egy kicsit módosul majd akkor a temető nyitvatartása, ezt tudják a testvérek, de ezt valahogy ezt meg kellene csinálnunk, mert ez már régóta húzódik. Ez van most előttünk. A másik még, amit szeretnék mondani, hogy hála Istennek megjártuk Nagysolymost, az ottani testvéreknek a köszöntését hoztuk, majd még vasárnap is elmondom, minden rendben volt. Hála Istennek örvendeztünk egymásnak. Próbáltuk valahogy ott az evangéliumot hirdetni közöttük is, ragaszkodni a hitvallásunkhoz, valahogy Krisztusról bizonyságot tenni azáltal, hogy ott vagyunk. Hát nehéz munka. De hát, na, nem is gondoltuk, hogy ez olyan könnyű lesz. És hiszük, hogy az Úr azért megáldja ezeket az ott tartózkodásainkat, bizonyságtételeinket, beszélgetéseinket. És talán mozdul majd valami az ott lakó embereknek a szívébe. Hát a köszöntésüket még egyszer hadd tolmácsoljam a testvéreknek. És mit mondjak erről? Mondjak még valamit? Volt, felajánlottunk egy orvosi rendelést, 40, hányan jöttek? 45-en, Károly? 45 ember jött el a falu népéből erre a szűrővizsgálatra. Szerveztünk egy kirándulást, arra is eljöttek, elmentünk a Szent Annatóhoz, elmentünk Barótra, megnéztük az Imrének az új templomát, ő is tartott nekünk ott egy előadást a templomba, úgyhogy ez is nagyon jó volt, legalább láttuk őt is, megnéztük a templomot. Arra a kirándulásra is eljöttek a solymosiak közül is egy olyan 15-en, 16-an. Aztán volt egy közös ebédünk, hát ott is nem is tudom, ezt nem tudom megsatszolni. Hányan lehetünk ott? Egy százan körülbelül? Száz. Hát lehet, igen. És ott is volt az ebéd előtt, volt egy rövid igemagyarázat. Szóval vasárnapi istentiszteletet az unitárius templomba tartottam, hogyha valaki mondta volna, hogy én unitárius templomba fogok prédikálni, nem nagyon hittem volna el neki. De hát nem volt más lehetőség, úgyhogy oda vonultunk reformátusok, és ott volt a... És Krisztusról volt szó, pontosan, jól mondtad. Tehát Jézusról beszéltem, ami ott nem nagyon szokott elhangzani, azt mondtam el. Hát, na, reméljük, hogy az Úr valamit mozdított a falu lelkébe, vagy az ott élők szívébe. Hát, ha gondolják a testvérek, akkor ezért úgy imádkozzanak a szívükbe, lelkükbe, ezért a munkáért. Testvérek, a záró énekünket énekeljük el, a 359. éneket. 359. Az első és a harmadik verset énekeljük el. 359. Első és harmadik versét. Az első vers így kezdődik: Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe.